Kulturális percek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió e heti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében a színházakat érintő változásokkal foglalkozunk, ugyanis a november 11-e óta hatályos korlátozások értelmében átmenetileg a színházaknak is be kellett zárniuk. A Magyar Teátrumi Társaság elnöke azt mondta, nincsenek megszorítások, a magyar színházak megkapják a megítélt támogatásokat. Vigyenszki Attila az Inforádiónak azt mondta, a kőszínházaknak biztosította az anyagi háttér a működéshez, ugyanakkor a jegybevétel orientált repertoárt működtető teátrumoknak és a szabadúszó művészeknek mentőövet kell nyújtani. Rozgonyi Ádám interjúja.
Azt tudjuk, hogy jelen pillanatban még a színházakban folyhat munka, és ez nagyon-nagyon jó. Tehát próbálhatunk, felújíthatunk darabokat, vagy készülhetnek az új produkciók, illetve azok a munkálatok, amik állandó jelleggel, karbantartás, produkciók díszleteinek, jelmezeinek rendbetétele, ezeket tudjuk végezni, sajnos a közönségünkkel nem tudunk találkozni.
És hogy a továbbiakban erre lehetőség lesz-e, mármint a próbák, vagy akár előadások rögzítésére, az továbbra is kérdéses, bizonytalan, nem rendezett kérdés még?
Még ez nem. Szerintem a járványhelyzettől fog függni. Mi azért szurkolunk, hogy legalább ilyen formában tudjunk jelen lenni. Természetesen, ahogy tavasszal, úgy gondolom, hogy ez minden színházra jellemző, felerősödik az online jelenlét. Mi is tervezzük a Nemzeti Színház, hogy több előadásunkat is rögzítjük. Ez alatt, az időszak alatt, és aztán majd lehet lesz látni őket. Nagyjából a tavaszi helyzet ismétlődik meg most.
Körülbelül hány darabjukat tudják az interneten is elérhetővé tenni?
Rögtön azzal kezdeném, hogy nem vagyok nagy híve az interneten való előadás prezentálásnak, mert hogy úgy gondolom, az egy másik műfaj. Van néhány előadásunk, amelyet úgy rögzítettünk, nem egyszerűen több kamerával, hanem egy kicsit így tévéfilmes jelleggel, azoknak a megnézését lehetővé tesszük. Én nem gondolom, hogy a repertoárunk nagy része az kikerülhet. Még egyszer mondom, az egy másik műfaj, én nem vagyok nagy rajongója, még a kényszerhelyzetben sem annak, hogy előadások így kerüljenek a közönség elé.
Tehát úgy néz ki, hogy egyelőre kedd este tartják, legalábbis egy ideig az utolsó közönség előtti előadásokat. Melyik darabbal búcsúznak egyelőre?
A 13 almafával. Egy harmadára van a csökkentve a nézőtér. Az változó intenzitással inkább kevésbé telik meg a stúdió előadásaink, az tele vannak, a nagyszínpadi előadásoknál örülünk, ha vannak.
Ez gazdaságilag milyen kiesést jelent a Nemzeti Színháznak?
Hát úgy gondolom, ez minden színházra jellemző, hogy a bevétele vagy a bevételi mutatói azok csökkenni fognak. Ugyanakkor a színház működésének lényegéhez az is hozzátartozik, hogy minél többet játszik az ember, annál drágább az ő léte. Tehát a tavaszi bezárás eredményeként csináltunk felmérést a Teátrumi Társaságban belül, és hát nagyjából nullára hozták ki a színházak a dolgot, mert amennyivel csökken a bevétel, annyival csökkennek is a kiadások. Sőt, még voltak színházak, akik azt jelezték, hogy pluszba vannak a tavaszi leállásnak eredményeként. Tehát, hogy csúnyát mondjak, ha nem játszik egy színház, akkor működik a legolcsóbb. Na most nyilván két része szakad a magyar színházi világ. Egyrészt van a nagy többségét kitevő kőszínházi struktúra, ez nagyjából a 80-90%-a a magyar színházi életnek. Ott biztosítva van az anyagi háttér ehhez a létezéshez, amiben mi most vagyunk. Tehát ez az összes kőszínházat érinti. Más országokkal ellentétben, mint például Románia, ahol a színészek az átlagbér 70%-át kapták tavasszal például, Magyarországon nincsenek megszorítások. Tehát a színházak megkapják a számukra megítélt támogatásukat. A színházi világnak a piacból érő része, az alternatív világ, azok a színházak, amelyek erősen jegybevétel orientált repertoárt működtetnek, azok megsínylik már ezt a helyzetet. És ahogy tavasszal is, illetve azok a művészek, akik nem társulati tagok, hanem szabadúszók, és ilyen művészből is elég sok van, azok számára valószínűleg megint ki kell találni valami mentővet. Ugye tavasszal a volt ilyen. A Köszönjük Magyarország program, a Nemzeti Színház a színészek megsegélyezési programját bonyolította. 400 körüli színésznek adtunk támogatást. Valószínűleg valami hasonlóban kell gondolkodni most is, főleg, hogyha ez egy hónap nem egy hónap, hanem esetleg több.
Magyar Teátrumi Társaság elnökeként egyeztetni fog színházi vezetőkkel?
Mi folyamatosan egyeztetünk. Tegnap is, amikor kijött a hír, volt egy nagy egyeztetés, kétkörös is ráadásul, tehát persze, megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, ugye rengeteg kérdés vetődik föl az eladott jegyek, tehát nekünk Róma és Júlia bemutatónk lett volna, első három házra el lett adva minden jegy. És nem a szűkített nézőtér, hanem a nagy nézőtér. Na most ezeket a jegyeket mind vissza kell váltani, vagy hát erről beszélgettünk többek között, hogy csinálják a kollégák.
Kezd már kirajzolódni valamilyen megoldás?
Ugyanaz, mint tavasszal. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy van egy sor egyénített helyzet is, mert nyilván azok a kollégák, akik bérletrendszerben működtetik a színházukat, azok nagyobb problémával néznek ilyenkor szemben. Mert a bérletes előadások, a bérletek problémája az sokkal bonyolultabb, mint egyszerűen visszaváltani a jegyet. Na most a pesti színházak nagy többsége nem bérletrendszerben működik, de például a Víg úgy, illetve nekünk is van szabad bérletünk. Vidéki színházaknak viszont a 99%-a bérletrendszerben működik. Tehát ezek komoly problémák, de még egyszer mondom, tavasszal ezt már egyszer megéltük. Az előadásokat pótolni kell, ugye a kora ősz az arról szólt meg augusztus, hogy a tavaszról elhalasztott bérletes előadásainkat pótoltuk.
Vignyászki Attilát, a Magyar Teátrumi Társaság elnökét, a Nemzeti Színház igazgatóját hallották. Fellélegzett a szakma, folytatódhatnak a próbák a színházakban, mondta az Inforádiónak a Víg Színház igazgatója. Rudolf Péter hozzátette, a teátrum több előadását is streamelve tűzi műsorra, és online mutatja be a Padlás 999. előadását. Rozgonyi Ádám interjúja.
Aggódva vártuk a fejleményeket, mennyire tudjuk folytatni a munkákat, azért ez egy nagy kérdés volt. A közönséggel így személyesen nem találkozhatunk. Úgy néz ki, hogy próbálhatunk tovább, nem úgy néz ki, hogy ezek most már tények, hiszen megjelent a közlöny, és az egész szakma fellélegzett, mert valahogy nem nagyon tudunk mi másképp létezni, mint hogy tesszük a dolgunkat. Nyilván ez egy nagyon speciális helyzet, hogy mint a sportolók, mi sem tudunk dolgozni. Amikor már a közönséggel találkozunk, nem tudunk maszkban dolgozni, különben végig így próbálunk. Rengeteg beugrás volt, és tartottuk a frontot, és most egy új fejezet kezdődik. Mi készültünk erre, számítottunk erre, az e-színházzal együtt működve, most egy új szót alkotva fog működni tovább a Víg Streamház. Annyi változással, ugye nekünk szombaton az 1000. Padlást megünnepelni lett volna dolgunk.
Nem tehetik meg közönség előtt legalább.
Hát közönség előtt nem tudjuk megtenni, és így nem is játszunk kettőt, így az a speciális helyzet fog elérni, hogy mi a 999-et fogjuk streamelni. És majd, amikor egyszer csak már az alkotók lelkezhetnek, és a normális emberi kapcsolatok helyreállnak, akkor fogjuk az 1000-et lejátszani, amikor összegyűhet mindenki, aki valaha játszott, akinek valaha köze volt ehhez. Az egy másfajta ünnep lesz, de érintett is vagyok, mert jó magam
színészként is.
Nagyon sokszor játszottam, igen, én az eredeti alapfelállásban ott voltam a törpe, amiből még kiöregedni sem lehet elvileg, ha jól emlékszem, 601-hány éves. Még azt sem zárom ki, hogy egyszer annak idején meg visszaszálltam egy pillanatra, amikor a fiam megszületett, és akkor kaptam engedélyt, akkor még a sátorban lejátszani a törpét, hogy az első színházi találkozása az apjával az egy mesejátékban legyen, úgyhogy személyesen is érintett, hogy nagyon fontos része volt ez a színház életének annak idején. Sajnos ugye ilyen hosszú idő azt is jelzi, hogy nagyon sok csodálatos kollega már nem lehet velünk ezen az ünnepen, tehát nyilván amikor én hallgatom a Fény év távolságot, amivel most készül ráadásul egy csodálatos anyag, ahol ami anyagunk volt, mindent felhasználva, rádiósok együtt éneklik, ezt az engem mindig felkavaró dalt. Igen, személyes érintettségem, sok jó barát és kollega emléke is közben ez az előadás. Ez a 20 év, ez ezt is jelenti. Lehet, hogy még az unokám is látni fogja ezt az előadást. Most a sors így hozta, hogy az 1000. helyett a 999-et fogja a néző látni. Közben méltó ünnepet szeretnénk. Tehát nagyon sok mindennel készülünk. Nagyon sok plusz szolgáltatás lett itt. Miközben nézi a néző élőben az előadást, közben megpróbálunk egyéb anyagokat a szünetben, előtte és utána még mellé tenni, amivel azt nem tudjuk pótolni, hogy nincs itt a néző, mert nyilván a színház értelme mindig is az maradt, hogy mi találkozunk, de egy ilyen speciális helyzetben megtartani a kapcsolatot a nézővel, és egyáltalán dolgozni, tovább tenni a dolgunkat, az nagyon fontos. És ez csak az első lépés, ez most a padlásról fog szólni, erről az egészen különös, csodálatos helyzetről, amely jól tudom, akkor Magyarországon a legsikeresebb magyar zenés produkció.
Akkor folytatódhat az alkotómunka a színházakban?
Folytatódhat. Így van, próbálunk, mazban próbálunk, tehát közben megpróbáljuk eljutatni az előadásainkat, ugye Mayernak a Kő című darabját rendezi Mihály Docsekál, a Prágai Színházi Élet egyik jeles képviselő, aki nem először dolgozik a Víg Színházban. Tehát van egyfajta csak azért is hangulat, nyilván a teljes színházi életben. Folytatjuk a munkát, sőt, nagyon sok mindenen gondolkodunk, olyan előadásokon, amiket aztán ehhez illesztünk, olyan előadásokon, amelyeket természetesen jól felépítve, de mégiscsak el tudunk juttatni a nézőhöz.
Rudolf Pétert, a Víg Színház igazgatóját hallották. A Magyar Állami Operaház örökös tagjává választották Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekest, Domahidi László és Gregor József operaénekesek, valamint Fülöp Attila, az opera egykori magánénekese, főtitkára és ügyvezetőigazgatója posztumusz részesült az elismerésben a Magyar Opera napja alkalmából tartott ünnepségen az Eiffel Műhelyházban. Pitti Katalinnal Rozgonyi Ádám készített interjút.
Végtelen örömmel tölt. Nem is tudom még feldolgozni, azt kell mondanom, hogy egy nagyon mélységes öröm bujkál bennem. Valójában a sok küzdelmem, nehézségeim, áldozataim és odaadásomnak bizonyítéka az, hogy nem volt hiába semmi. De hát a végül is nem változik semmi, mert amit már megtettem, azt megtettem, és amit elénekeltem, eljátszottam, azok tudják, akik látták, hallották, vagy akikkel együtt dolgoztunk. Én mai napig dolgozom, koncerteket adok, csak hát ahogy többen tudjuk, hogy elmaradnak a koncertek, mert nincsenek megfelelő körülmények, és mindenütt nagyobb a félelem, mint az odafigyelés arra, hogy mégiscsak működjünk valahogyan.
Mivel foglalatoskodik mostanság?
Nagyon köszönöm a kérdést, mert egy csodálatos dologgal foglalatoskodom, lassan szerintem egy éve már, a trianoni túlélés és a trianonból való reményre mégis, hogy hogyan éljünk tovább, és hogy is talál újra lélekben mindenképpen egyé és közössé a szétszakított országok részeivel az anyaország. Én ezzel foglalkozom, most már mondom, sok-sok hónapja. Ez most már a harmadik Mária CD-n, Mária tiszteletére, mert hiszen Mária országa vagyunk. CD felvétel folyik, éppen ma kezdjük el. Tegnap este is próba volt, és nagyon kemény munkában vagyunk. Az összegyűjtése az anyagnak az én megálmodott vágyam szerint történt, mint ahogy a szerkesztés is, és most már készülünk ugyanazzal a csapattal, akikkel egyszer egy karácsonyi CD-t csináltunk egy húsvétit. Én Pálmai Árpádot, egyház zenészt és nagyszerű énekest kértem fel annak idején az első CD-ben, hogy legyen egy partnerem. Én akkor örültem annak, hogy megtaláltam Pálmai Árpádot, mert azt gondoltam, hogy a női energia is legyen ott, és a férfi, az idősebb, érett asszony, és a fiatal férfi, aki ugyanúgy imádkozik, mint az idősebbek. A két szólista mi vagyunk, és orgonaművész rajta, Hegedűs Valér, azon kívül a kapella is énekünk, és verseket is mondok rajta, mert én a koncertjeimben mindig szoktam verseket is mondani, amellett, hogy eléneklek. És ugye természetesen a nagy klasszikus művek, magyar szerzők imádságos alkotásai, és ebből szerkesztett CD mindegyik. Most is ugyanez a koncepció, és ugyanezzel a csapattal, és még hozzáteszem, ugye, hogy a Tabulatúra régi zene együttes is a mi csapatunkhoz tartozó.
Számos országban fellépett már, tehát nemzetközileg is ismerté vált. Hogy visszatekintve eddigi pályafutására, mire a legbüszkébb?
Én ezt a büszkeséget nem szeretem, inkább azt mondom, hogy mi adott nagyon nagy örömöt. Ez a kifejezés inkább az igazi számomra. Hát végtelen öröm volt a Verdi Lombardok című operájának a női főszerepét, Giseldát énekeltem a színház vendégjátékaként Dresdában, ahol 17-szer hívtak függöny elé, valami csodálatos darab és csodálatos énekelnivaló, rengeteg énekelnivaló van benne a szopránnak, és nagyon-nagyon jutalmazta a dresdai közönség a mi előadásunkat, és úgy tűnt, hogy engem. Aztán másik ilyen nagyon nagy élményem volt a moszkvai Csajkovszki énekversenyen, a középdöntőben 40 perces programot énekeltem, és a közönség egyszerűen nem hagyta abba a tapsot. Na most versenyen nem lehet visszamenni tapsra. A következő versenyző, Margarita Haverinen, egy finn énekesnő, nem tudott bemenni, mert tapsoltak. Én már átöltöztem, interjút adtam, és még tapsoltak.
Tehát ez a szűnni nem akaró taps, vastapsa a közönség részére. részéről lelkesíti az énekest.
Nem mondom, hogy nem esik jól, hát nagyon jól esik.
Piti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekest hallották. A Magyar Állami Operaház mesterművészévé választották Bercelli István operaénekest, aki a tavasszal odaítélt Kossuth díjával érdemelte ki a kitüntető címet. Bercelli Istvánnal Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az, hogy mesterművész, az egy gyönyörű dolog, már maga a szó is. Több értelemben. Mert én rögtön, amikor mesterre gondolok, akkor a Bibliából van olvasni, amikor a tanítványok Jézusról beszélnek, akkor mint mester úgy beszélnek róla, vagy úgy szólítják meg. Ez a legcsodálatosabb. Hát nem akarom magam Jézus Krisztushoz hasonlítani, de ez egy nagyon szép dolog. Most a másik az, hogy ami a saját szempontomból jelentős, hogy annak idején, amikor a Faragó András még írt, jó barátom volt, őt általában mesternek hívták. Na most szegény, amikor meghalt, akkor valahogy a fiatal énekesek között én lettem a mester. Akkor engem, én örököltem ezt a kifejezést. És most, hogy hát azzal, hogy én Kossuth díjas vagyok, és örökös tag, meg a korom is ilyen, ezzel automatikusan kapjuk ezt a mester címet. Ez nem kinevezés, vagy valami, ez automatikusan jár. Most én saját érdememből vagyok mesterművész. Meg a harmadik az, hogy amikor nekem az egyik kedvenc operám, amit énekeltem, a Mesterdalok Saxja, amiben nem csak a Saxot énekeltem, hanem a Pognert is, én mind a kettőt is, mind a kettő nagy mester volt, szóval most végre a civil életben is mester vagyok. Hát ez csak egy ilyen szójáték. Tehát ezzel én azért ugyanolyan ember marad az ember, mint ami az előtt volt. Hát igazodom, hogy nekem a legcsodálatosabb, amit elénekeltek, a János Passió. Abban is a Jézus szerepe. Ami nem egy hosszú szerep, meg minden, de hát halandó embernek ezt énekelheti, az valami olyan nagy kitüntetés, hogy sokkal nagyobb bármilyen más kitüntetés.
Úgy vettem ki a szavaiból, meg a korábbiakból is, hogy önnek sokat jelent a vallás, a hit.
Igen, mert vallás nélkül nem lehet, mert ez a baja az emberiségnek, hogy egyszerűen elfeledkeznek az Istenről. És ez lehetetlen, ez csak csődbe tud vezetni. Sehova. Figyelem ezeket az embereket, akik hát nagyon-nagyon boldogok a pénzükkel, meg minden, és akármit megcsinálnak mások ellen. És amikor vége van a ifjúságnak, jön a középkor, jön aztán az öregkor, akkor olyan boldogtalanok lesznek, hogy borzasztó. Ezek között rettenetes sok az öngyilkos. Ma már ez, mintha kinevetnék az embert, hogy ő mégis az emberi igazsághoz, az isteni igazsághoz ragaszkodik, az már az egy rossz szó, hogy azt mondják, hát ez már most már nem divat, tehát ez nem divat, ez az igazság.
Bercelli István Kossuth és Liszt Ferenc díjas operaénekest hallották. Elindult a Színház TV online színházi streaming szolgáltató platform, amelyen keresztül nem csak Magyarországról, hanem külföldről is követhetők lesznek a színházi előadások. Rozgonyi Ádám kérdezte Radnai Márk művészeti vezetőt.
Alapvetően az a terv, hogy minden csütörtökön este 7 órától láthatnak a nézők közvetítéseket a Színház TV-n. Mindig előre 8 héttel lehet látni a programot. Nyilván most a vírus helyzete kicsit átírja ezt a dolgot, mert megpróbálunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, vagy azoknak a kihívásoknak, inkább így mondom, amik elé a színházak néznek, tehát megpróbálunk úgy segíteni mindenki, hogy megpróbálunk több előadást műsorra tűzni, és megpróbáljuk ezzel is segíteni a színházak dolgát. A partnereink között van a Katona József Színház, a Centrál Színház, Játékszín, Orlai Produkció, Jurányi, Radnóti Színház. Ez a sor, ez bővül, megpróbáljuk a lehető legjobb előadásokat a legjobb minőségben szolgáltatni a nézőknek.
Mi jellemzi a jegyárakat?
A jegyárakat az élő jegyárakhoz képest szerintem olcsóbb, ráadásul ugye itt nagyjából 10-12 euró körül van, attól függ, hogy milyen jogdíjat kell fizetnünk, az milyen magas az a jogdíja közvetítésért, de ezért az árért természetesen az egész család meg tudja nézni az előadást, tehát ennek az online közvetítésnek az is előnye, hogy nem kell mindenkinek egyesével jegyet váltani.
A Színház TV saját felszereléssel dolgozik, megy ki a színházakhoz, és rögzíti a előadásokat, darabokat?
Igen, teljesen önálló csapattal, saját stábban.
És jól tudom, a kulisszák mögé is betekintést enged, Kovács Patrícia színésznő.
A Patrícia szerepe szerintem nagyon fontos lesz. Szeretném, hogyha a nézőket úgy kalauzolnánk még ezeken az estéken, hogy bemutatjuk nekik a színházat, lássák, hogy működik egy színház, mit csinálnak a színészek, hogy épül fel egy produkció, mi történik a színfalak mögött, hogy néz ki egy díszlet hátulról, egy kicsit jobban megismertetni a nézőkkel, amire az élő előadás alkalmával nincs lehetőségük.
Most a jelenlegi helyzetben utalok itt a bezárásokra, ugye bizonytalanságot okoz az, hogy hogyan lehet majd különböző előadásokat rögzíteni a színházakba, be lehet-e egyáltalán lépni majd a színházakba következő 30 napban?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, azért is vagyok egy kicsit megijedtő, mert várjuk a magyar közönt, amiből ez ki fog derülni. Én bizakodó vagyok, remélem, hogy ez látszik, hogy az embereknek erre a fajta igénye, az milyen magas, és erre a fajta színház befogadásra és élményszerzésre igenis megvan a nyitottság, és a színházakat is megsegíti, és a színészeket is, tehát remélem, hogy erre lesz lehetőségünk.
Radnai Márkot, a Színház TV művészeti vezetőjét hallották. Sorra nyeri a nemzetközi filmfesztiválok díjait Horváth Lili felkészülés meghatározatlan ideig tartó Együttlétre című alkotása. Stork Natasa, aki Bodó Viktor mellett a romantikus filmdráma főszereplője, Antaliában elnyerte a legjobb színésznő díjat is. Stork Natasával Rozgonyi Ádám készített interjút.
Természetesen egyrészt nagyon jó érzés, másrészt pedig teljesen szürreális, hogy mindez a vírushelyzet kellős közepén történik, mert sehol nem lehetünk ott, videón küldünk köszönőbeszédeket, meg ilyen videokonferenciákon veszünk részt a diátadó miatt, de hogy valahogy olyan furcsán van ebbe benne az ember ilyenkor. Nem tudom, milyen lehet megélni, amikor valaki tényleg végigutazhatja a világot egy film miatt. Nekünk ez nem jött össze, de mondjuk nem panaszkodnék, mert közben meg nagyon nagy elismerés és nagyon jó érzés, hogy ennyi helyen sikeres a film.
Az idegsebész Márta karakterét magával viszi, amit ez idő alatt tanult a szerepről, magával viszi a későbbi szerepek megformálásához?
Biztos, azt hiszem, hogy minden szerep, amit az ember életében megcsinál, az valahogy utána ott van, és nagyon, nagyon sokat lehet tanulni ezekből a szerepekről, vagy szerepektől, és azt hiszem, hogy nem csak szakmailag, hanem sokszor emberileg is, hogy a Mártában is van valami olyan finom intelligencia, és egyfajta bölcsesség, ami számomra nőként is nagyon tanulságos volt.
Vágyik még filmszerepekre? Filmfőszerepekre?
Ó, persze. Hát melyik színész ne vágyna.
Milyen típusú filmben képzeli el még magát a jövőben?
Nem tudom, például pár éve nagy vágyam volt, hogy egy színésznőt eljátszhassa. De ez most félig meddig megvalósult egy színházi előadás kapcsán, aminek az a címe, hogy a Nagy kapituláció, és a Zsótér Sándor, aki a tanárom volt, ő az egyetemen, ő a partnerem, és ott mindenki a saját foglalkozását játszott, tehát ő egy színházrendező, én pedig színésznő vagyok, és így beszélgetünk.
A végeredményt majd mikor láthatják a nézők, hiszen most hát, a jelenlegi helyzetben
ez egy kérdés, ez egy nagyon kényes és szomorú kérdés, mert november 15-ére lett volna kiírva, és én is értesültem róla, hogy ez az előadás elmarad. Hát remélem, hogy minél előbb játszhatunk megint.
Egyébként ezt az időszakot hogyan élni meg egy színész? Amikor minden bizonytalan, ha játszhat is, vagy játszhatott is, akkor is csak kevesebb néző előtt, akik ráadásul maszkban ülnek.
Meg egymástól távol. Igen. Nagyon furcsa érzés, mert általában úgy lehet érezni a közönséget, mint egy ilyen nagy, jó értelemben mondom, de hogy egy ilyen nagy szörnyeteg, akik úgy együtt élnek az előadással. És amikor elkezdett ilyen foghíjas lenni a nézőtér, akkor valahogy megváltozott a dinamika a szereplők és a nézők között. Egyébként már a felkészülés film bemutatóján Velencében is volt emiatt egy különös érzés, hogy ugyan teltház volt a vetítőben, de csak minden második széken ültek, és emlékszem, hogy nekem az volt az első ilyen, amikor így kellett végignézni valamit, és ebben volt valami nehéz, vagy hogy egy kicsit olyan individuálisabb élmény, valahogy nincs úgy együtt ilyenkor a nézőtér, mint egyébként.
Horváth Lili új filmjét megmérettetik még újabb fesztiválokon, tehát ön szerint folytatódhat ez a díjözön, hogy így fogalmazzak?
Amit én erről tudok, hogy igen, még van meghívásunk több fesztiválra is. Majdnem mentünk is egyébként Franciaországba és Kairóba is volt egy meghívásunk, amik sokáig úgy volt, hogy meg is lesznek tartva, de sajnos most ezeket is le kellett mondani, de azért az online térben vannak ezek a fesztiválok.
Stork Natasa színésznőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Dibányász Gergő és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.